Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Tulajdonképpen innen kezdődik az én mondandóm. Az előzmény az ilyen testületi volt, ha szabad így mondjam. Hát ennek az a története, hogy itt erre az előadásra sor kerül, hogy tényleg mi egy poszter előadást, vagy írtam poszter előadást, illetve nem poszter, posztert akartunk csak kirakni, majd itt a később erről szó lesz. Kaptunk egy inspirációt még a 2018-ban az új kormány, az akkori választások előtti időszakból, hogy hát igen, hát jó lenne a hagyományos vidéki településeknek valamilyen programját megalkotni, és hát hozzunk össze egy krémiumot érdekképviseletekből, és itt a tárgyaló, mondta a minisztérium illetékese, és az majd az új miniszternek adjuk oda az anyagot. Ez megtörtént. Az új miniszter is megtörtént, hogy lett. És hát a dolog úgy van, hogy elindult az adminisztráció az államigazgatásban, és akkor egy másik minisztériumban került át az anyag, és onnan visszaírtak, hogy mindent fel fognak használni folyamatosan részleteiben. Hát akkor ugye egy érdekképviselet, úgymond megtűrt civil szervezet, mert tulajdonképpen mindannyian ezek vagyunk. Ez azt mondhatnám, hogy oké, hát ezért vagyunk, nyilvána. De hát azért nem egészen úgy alakult ez a dolog, ahogy szerettük volna. És hát tényleg ez volt a fő kérdés, hogy most akkor ugye vergődhetünk a tradicionalizmus, vagy a nem tudom, az urbanizmus, az erőltetett urbanizmus két véglete között. Hát ugye itt van ez a két ábra, ugye mi jellemezheti a falut. Hát két végletet tettem ide, hogy ugye a fűnyíró elv és az előregedő falvak, akik éppen ugye az unokával Skype-on vagy Viberen beszélgetnek. És egy kis szemelvényt ebből a dolgozatból, ez következik most, tehát ez volt a címe, Modern Falui és Agrár Település Fejlesztési Program. Miért? Mert közben a miniszterelnök jelezte, hogy akkor induljon el egy modern falu program. Itt az idézet, aki el tudja olvasni, én már kevésbé. Tehát, amit említettem, egy kicsikét ilyen kormányintencióra ment ez a dolog. Az akkori államtitkár az most miniszter is lett. Nem mondhatom azt, hogy nem történt semmi, de az sem, hogy élesben vagyunk. Most ott tart a dolog, hogy megnézik, hogy az Agrárminisztériumban tulajdonképpen ki a fő felelős. Hát ugye 3 év után ez elég gyors. De nem a kormányzati értékelésre jöttem én most ide, hanem erről az anyagról néhány szó. Tehát már eleve, hogy tulajdonképpen hol van a falu a település struktúrában, hát ahogy nézzük, ahonnan nézzük, ugye különbözőképpen lehet ezt kezelni. Hát ugye a közigazgatásban nincsen, ott a községek lehet egyenlő, meg a nagy községe lehetne egyenlő a faluval. Már a KSH az egy rugalmas, és mindig is ugye településkutatói szemmel is nézni a világot, az ottani szakemberek, tehát ők falu, apró falu, középfokú, és az már a másik, de ezt falu és apró falu kategóriát szerepeltetik. És itt középen van az, amit a település, földrajz, település, néprajz tulajdonképpen fölvázol. Nagyjából próbáltuk összehozni a kapcsolatot, hogy melyik fogalom melyikkel lehet rokon. Itt van egy érdekes talán, nem tudom, hogy föltűnt-e, hogy a főváros, megyei jogú város, az lehet, hogy annak is van agrárvidék település része. Agrárvidék település rész. Tehát mondjuk egy Rákosfalvát, ha említek talán, ez a fogalom, vagy ez a meghatározás talán elfogadható. Nos, De vajon tényleg ebből a körülbelül 2800 községből és nagyközségből összesen hány tekinthető falunak? Nem tudom, én nem tudom megválaszolni, ezt előre bocsátom, sem a mi szövetségünk, nem tudom, itt a teremben vagy máshol, bárhol valaki van, aki ezt pontosan definiálna, az nagyon hasznos lenne, mert hát én csak azt tudom mondani, hogy érdemes lenne jobban foglalkozni a hagyományos település típusokkal, amit én inkább ebben a középső, most már ide kitettük, ebbe a táblázatban lévőkkel, mégpedig azon belül is, hogy hát tulajdonképpen, amikor tanyafejlesztési programról beszélünk, vajon a statisztikákban megjelennek a dunántúli puszták? És vajon az alföldi tanya, és a dunántúli puszta, és az őrségi szer. Szóval ezek milyen relációban vannak egymással, és vajon ugyanaz az igény merül-e ott is föl, mint az alföldi tanyák esetén, ahol már láttam én két szintet beásva a homokba, abszolút luxus, úszoda meg minden van, és akkor szépen a náttetős, amire biztos szintén adtak állami támogatást, csak úgy zárjesen mondva. Tehát hol az íjésféle puszták? Erről nem tudom, hogy valaki kutatott-e, én nagyon örömmel látnám ezt az összehasonlítást, hogy tulajdonképpen manapság hogy áll ez a dolog, mert érdemes most már ugyanúgy, ahogy itt ezt a 80 évet, ahogy láttuk az előbbi statisztikával összevetni, azt hiszem, hogy a mostani világunkkal is érdemes lenne. És hát ne feledkezzünk el a kis tájakról. Hát jó, előfordul némi turisztikai prospektusban, van akik tényleg még esetleg egy járásnak a nevében is benne van, de hát ezek teljesen kikopnak, és azért ezek nagyon fontos identitás elemek, és nem csak a trianoni Magyarországon belüliekre is lehetne gondolni, hanem hát a Barcaságtól kezdve fölvidékén, hát Butorföld és társaira, tehát érdemes lenne ezzel foglalkozni, olyannyira, hogy hát az a kis szolid véleményünk, hogy legyen a falu is, a puszta, a kistáj, hungarikum. Minden tovább. Ugye ez örökség, akárhogy is nézzük ezek a település típusok, tradicionális település típusok, tehát azért nem lenne jó, hogyha elveszne. Csak egy adalék, épp itt a szünetben a Pistával beszéltünk, ez a sztori. Szóval a parlamentben előterjesztették a hungarikum országgyűlési határozatot. Nézem a határozatot, hát az tulajdonképpen a pixalámi és a tokai aszura vonatkozott akkor, tehát hogy élelmiszerek. Hát hogy oda megyek, a Simicsko István voltak az előterjesztő, hogy hát a hungarikum azért ez egy könyvtártudományi fogalom is, valamikor a 19. század közepén, végén írta le valaki, hát hogy abban azért a szellemi örökség is benne. Hát igen, na de hát mi vagyunk most ellenzékben, hát akkor még át lehetett pattyogni a folyosó másik oldalára, ott a folyosón néhány szocialistának fölvetettem, hogy hát ezek csak ezt akarják előterjeszteni. Na de hát ott van a Kodályféle magyar népdal és a többiek, a hímestajást, az amit tudom, mondta egy pár dolgot, hát hogy tudnánk egy pár sort ebben tenni. Na, így nyílt meg a hungarikum. Tulajdonképpen ma már minden szellem és tárgyi örökséget valaki beterjeszt, beférne. Hát én szívesen, a szövetség nevén mondom, szívesen társulok valakivel esetleg, valamilyen szervezettel, de lehet, hogy magánszemélyek is beadhatják, most nagyon szép rendszere lehet, pénz, paripa, fegyver van hozzá, hát talán ki lehetne használni azt, hogy ezeket az örökségelemeket is a hungarikum levédje. Bocsánat, ez már ugyanaz. Igen. Na hát akkor a 20. században hogy is alakultak a falu fogalmak? Hát van egy politikai, szociológiai megközelítés, ugye egyet jelent a parasztsággal, mezőgazdasággal, a vidékkel, a vidéki társadalommal. A köznapi beszél, köznapi és illetve a beszél nyelven a falu városi joggal nem rendelkező kis lélekszámú település belterületét jelenti. A település épített világára, a csoportosuló épületek összességére szűkült le. Ez úgy nagyjából azt hiszem stimmel. A település földrajz és a néprajz tudomány azonban én úgy gondolom, hogy legprecizebben, mint ahogy egy tudományhoz is illik, határozta meg a falu terminológiáját. És hát én az utolsó mondatot mindenképpen kiemelném, hogy a falu a települési és társadalmi egység, amelynek életében meghatározó szerep jut a helyi hagyományoknak. Én azonban azt mondom, hogy ha a 21. századra átmegyünk, akkor ez lehet, hogy elég, de lehet, hogy kevés. Mi maradt a 20. század fogalmaiból, a 21. századból, tehát ebből a háromból? Mondom, nem nehéz kitalálni, és lehet ezt talán bizonyítani, hogy a köznapi beszéd nyelven értelmezett, lecsupaszított falu fogalom maradt, tehát a belterületi részek. Hát hiszen ha akár a földprivatizációra gondolunk, ez azt hiszem egyértelmű. Mert hiszen egy faluhoz hozzátartoztak a közös községi legelőterületek és társai. És itt azért elég negatív a megközelítés, ugye, hát létéltek az alfó, vagy lakófalvak, így is lehet mondani. És az a gond, hogy a község és a lakosság szám lett az egyetemes jellemző a falura. Tehát ha már egy intézkedésről van szó, ott nagyon kevéssé lép be a minőségi kategóra. Lehet, hogy belép az, hogy mit tudom én, a távolsága, vagy van-e az orvosi rendelő ott, vagy nincs. Tehát van egy-két ilyen természetes mutatószám, amikor definiál egy jogszabályalkotó, de az az igazság, mint minden másban, ahogy a regionális fejlesztésben a GDP már nem igazán az életszerű, nem igazán fejezi ki az, ami a való, és miután nem fejezi ki, ezért a támogatások sem valószínű nem fejezik ki a valót. Hát az elmúlt 40-50 évben, itt most csak ehhez gondolom mások is másfajta megfogalmazással, de egy rövid látlelet van ebben az anyagban, hogy hogyan alakultak a falvak. Én ezt nem olvasnám föl, adnék egy kis időt, ha átszaladnának. Igen, rajta, mert ez túl hosszú is lenne, éppen mutatják az időt is. Jó, a hangvasféle idézetet biztos ismerik mindenki, hogy a tér az ugye az adat és szám, a hely, arc és a többi. Tehát ezzel most nem terhelen a társaságot. Ezzel az elvárásrenddel tulajdonképpen egyetértenek, hogy mit kell a 21. században csinálni a faluban, ugye általánossági szinten, és ez bekapcsolható kormányzati programokba, ezt le lehet fordítani, ha lenne egy iteráció. Van is az állam kezében ehhez eszköz is, elég szépen. Hát itt van ugye az EU-s, és itt van ugye a Magyar Modern Falu Program. Csak hogy a Modern Falu Program egy klasszikus községfejlesztési program. Ha olvasták, vagy hallják a híreket, akkor orvosi rendelő, úthálózat és iskola, aminek tényleg fontos szerepe van, de mi a klúja? Szóval miben lehet meg is csak megragadni annak a településnek a falu jellegét, amit ha megvizsgálnánk, hogy az tényleg megfelel a tradícióknak, és a 21. században is még életképessé tehető. Hát mi idáig jutottunk el, tehát a falu megnevezést csak azoknak a településeknek kell fenntartani, amelyekben releváns gazdasági és társadalmi szerepe van az agráriumnak, az agrártermelésnek, az élelmiszer előállításnak és az ezekhez kapcsolódó társadalmi életnek és eseményeknek. Az üdülő falu, ahol ráadásul a kakas sem szólalhat meg, azt miért tekintjük annak? Tehát nem kell minden községnek falunak lenni, vagy nem kell minden falunak községnek se lenni. Ez egyébként a megközelítésünknek, a javaslatunknak is a lényege. Aki ismeri az EU-s vidékfejlesztési támogatást, ismeri például a CAT rendszert, a kedvezőtlen adottságú területek támogatási rendszerét, vagy a állattenyésztés támogatás rendszerét, hogy ott alapvetően az van, hogy a pályázó bevállal valamit egy 5 évre, és ha azt teljesíti arányosan, éves arányosan, akkor automatikusan megkapja a pénzt. Na, ezt az adaptációt javasoltuk mi a kormánynak, hogyha egy közösség elhatározás abban a közösségben önkormányzat, civil szervezet, egyház, tehát az a, hogy mondják, helix, jó, tehát ez a, tessék? De vagy a Quattro Helix rendszerben, akkor, és elhatározzuk, hogy ezt meg fogjuk valósítani. Telepítünk az utcán gyümölcsöt, művelünk virágos kerteket, visszatanítunk technikákat. Jó, de akkor az államnak azt kell mondania, oké, de kell egy indikátorrendszer, amihez be tudom én hasonlítani, mert el kell számolni nyilván akár a nemzeti költségvetéssel, akár a uniós pénzzel. Tehát mindenképpen kell egy ismérv, vagy egy indikátorrendszer, és ezt az indikátorrendszert mi meg akarnánk valósítani. Tulajdonképpen a mondandómnak ez lenne az egyik lényege, hogy van egy nyitottság arra, hogy a szakmai szervezetek, lobbik megmondják, hogy ha virágról van szó, akkor a kertészek, ha állatról van szó, akkor az állattenyészek, hogy egy 21. századi feltételezett, fejlődőképes faluban milyen házi állatoknak a tenyésztése javasolt. Hát mondjuk például csukjás patkány, díszpatkány vagy díszmadarat nem biztos, hogy föl kéne venni erre a listára, de más biztos, hogy igen. Tehát ezt interdisziplinális alapon szeretnénk megvalósítani, és az utolsót, hát igen, Nagy Lászlóhoz kötöttük, ugye ez a divat, hogy minden programhoz kell egy történelmi vagy ilyen személyiség. Hát én azt hiszem, hogy egy ilyen programhoz teljesen evidens lenne Nagy Lászlót, vagy Nagy Lászlónak hívni, akinek ugye két verséből itt idéztünk egy-egy mondatot. Kérem szépen, reméljük, hogy ha meg lesz az a program, akkor az a ábra az olyan lesz, mint egy virágzófa. Kérem szépen, köszönöm a figyelmet.